Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Zakariás próféta könyvének 9. részéből olvassuk, a 9. rész 9. és 10. verséből. Zakariás könyve 9. részében a 9. és 10. vers így szól hozzánk. Örvendj nagyon, Sion leánya, újjongj, Jeruzsálem leánya. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos és Szamáron ül, Szamárcsikó hátán. Mert kiírtom a harci kocsit Efraimból, és a lovat Jeruzsálemből, mondja az Úr. Kivész majd a harci íj, mert békességet hirdet a népeknek, uralma tengertől tengerig ér, az Eufrátesztől a föld határáig. Isten áldja meg igéjét és ennek magyarázatát, és jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük, hogy mi is beállhatunk a téged magasztalók seregébe. Köszönjük néked, hogy még a mai világban is vannak emberek, akik téged dicsérnek ezen a napon. Köszönjük néked, hogy eljöttél erre a földre, de aztán végigjárva az utadat, vállaltad a legnehezebb szakaszt is. Amikor bevonultál Jeruzsálembe, tudtad, hogy utad a kereszten fog végződni, de azt is tudtad, hogy utána feltámadsz. Köszönjük néked, hogy annak idején elindultál erre az útra, és végigmentél ezen az úton. És köszönjük, hogy most már tudhatjuk, hogy te a mennyben vagy, drága véren szerzett országban, ott ülsz az Atya Istennek a jobbján, és néked adatott minden hatalom menjen és földön. Köszönjük néked, hogy imádhatunk téged, illő hozzánk és illő hozzád, hogy alázatosan dicsőítsük a te nevedet, mint megváltónk nevét, mint Urunk nevét, mint az egész mindenség Urának nevét. Köszönjük néked, Urunk, hogy beláthatjuk porszem voltunkat, és beláthatjuk a te végtelen fenségedet, amit fölfogni sem tudunk. Köszönjük néked, hogy azt ígérted a tieidnek, hogy még egyszer eljössz, bevonulsz immár nem csak Jeruzsálembe, hanem az egész világ szeme előtt, megjelensz dicsőségben, angyalaiddal és szentjeiddel, és köszönjük, hogy ítéletet fogsz tartani, de új eget és új földet teremtesz, ahol letelepíted a te népedet. Köszönjük néked, hogy az lesz az igazi béke birodalma, az igazi mennyország. És köszönjük néked, hogy mi, akik imádunk téged már itt és most is, nem csak itt a templomban, nem csak otthon, hanem a szívünk mélyén, köszönjük néked, hogy azt ígérted nekünk, hogy veled lehetünk majd. Kérünk téged, hogy most is hadd legyünk veled, áld meg az Isten tiszteletünket jelenléteddel, és add, hogy előtted tudjunk örvendezni, és téged tudjon magasztalni a szívünk ezen az ünnepnapon. Köszönjük, hogy meghallgatod kérésünket, sóhajunkat, áldott királyunk. Amen. Ige hirdetésre készülve a 370. énekünk első versét énekeljük. 370. ének első versét. Jövel Szent Lélek Úristen, töltsd be szíveinket épen. Isten tiszteletünk alapigéjét Máté evangéliumából olvassuk, a 21. rész első 11 verséből. Leülve hallgassuk meg Isten írott igéjét. Tehát Máté evangéliumának 21. részében az első verstől ezt olvassuk. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez és Bétfagéba, az olajfák hegyéhez értek, Jézus előre küldte két tanítványát, és ezt mondta nekik: menjetek az előttetek lévő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szólna nektek, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Ez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által: mondjátok meg Sion leányának, íme királyod jön hozzád, aki alázatos és szamárháton ül, igavonó állat csikóján. A tanítványok pedig elmentek, és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik. Oda vezették a szamarat csikójával együtt, ráterítették felső ruhájukat, Jézus pedig felült rá. A sokaság az útra terítette felső ruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte haladó és az őt követő sokaság pedig ezt kiáltotta: Hozsánna Dávid fiának! Áldott, aki jön az Úr nevében! Hozsánna a magasságban! Amint beért Jeruzsálembe, felbojdult az egész város, és ezt kérdezgették: kicsoda ez a férfi? A sokaság ezt mondta: ő Jézus, a galileai Názáretből való próféta. Kedves testvéreim, virágvasárnapon Jézus Krisztusunk központba állította, a figyelem központjába állította önmagát. Erre egyedül ő méltó, mint királyok királya és uraknak ura, de ebben felhasználta híveit is. És azt nézzük ma, hogy mit tettek azok a hívei, akik előmozdították Jézus személyének a központba kerülését, neve felragyogását. Legyen az kérdésünk, hogy mit akar tenni az Úr Jézus általam is, ami szolgálja az ő neve felragyogását a mai világban, az én családomban, az én ismerősi körömben, az én baráti körömben, az én munkahelyemen, amelyik valójában nem nagyon akar tudni Jézusról. Bár lehet, hogy vágyódik valahol a szíve mélyén ő rá, vagy ő utána, de elnyomja magában ezt a vágyódást. Sőt, olykor lehet, hogy Jézus nevét, az Úr nevét még be is mocskolja. Mit akar Jézus tenni ott, én általam, annak érdekében, hogy a neve fölragyogjon, hogy a neve megdicsőjön, és a figyelem középpontjába kerüljön. Nos, az első dolog, amit szeretnék itt elétek hozni, felolvasott igénk alapján, hogy neki kell adni a szívünket. Azt olvassuk itt az igében, hogy az Úr Jézus magához szólította két tanítványát. Két tanítványát. Mi az, hogy tanítvány? A tanítványok olyan emberek voltak, akiket Jézus megszólított és hívott, legyenek a tanítványai. És ezek az emberek elfogadták ezt a meghívást, és Jézus tanítványai lettek. Jól tudjuk, hogy volt egy belsőbb köre, ahol csak 12-en voltak, de volt egy nagyobb köre, ahol több százan voltak. Ezek Jézust szerették, ezeknek Jézus volt az első a szívükben, az életükben. Ott jártak, keltek vele, és hallgatták az egyszerű és nagyszerű tanításait, és látták az ő hatalmas tetteit, ahogy meggyógyított másokat, ahogy fölemelt másokat. És nekik olyan volt Jézus, hogy ők már tőle nem nagyon akartak elszakadni, sőt, egyáltalán nem akartak tőle elválni. Ezek az emberek befogadták őt a szívükbe, és bíztak benne, és szerették őt, és ráépítették az egész gondolkodásukat, és az egész életüket. És minden tőle tanultak. Az egész egzisztenciájuknak a centrumában ott állt az Úr Jézus. És most azért jött Jézus Jeruzsálembe, hogy meghaljon értük, meghaljon a tanítványaiért, és elvégezze így az ő megváltásukat, bebiztosítsa azt, hogy Isten gyermekei legyenek, és majd legyőzze a halált harmadnapra, és visszatérjen egy időre a dicsőségébe, honnan majd újra eljön, és magához veszi a tanítványait. De hát ezt még akkor nem látták ezek a tanítványok, ők csak Jézust látták, és ott volt a szívükben mindaz, amit ővele együtt átéltek, és megtapasztaltak, és szerették őt. És bíztak benne, vakon bíztak benne. Nekik ő volt a legnagyobb kincsük. Tanítványok. Ahhoz, hogy valaki az Úr Jézust megdicsőítse, vagy ahogy mondtam az előbb, hogy ahhoz, hogy Jézus valakit felhasználjon abba, hogy megdicsőítse az ő nevét, azért annak az embernek a szíve érdekel, hogy dobogjon. Annak az embernek a szívébe ő kell, hogy legyen az első. És akkor mindjárt itt a kérdés, hogy a te szívedbe, vagy az én szívembe, mert nekem is szól, nektek is szól, hogy kicsoda az első. Neki adtuk-e már magunkat? Neki adtuk-e már testünket is, lelkünket is, értelmünket, akaratunkat, érzelmeinket, egész valónkat, minden életterületünket alárendeltük-e neki? Ő a legdrágább kincsed? Ő az első a szívedben? Ő érte dobog a szíved? Érte lángol a lelked? Szereted Jézust? Bízol Jézusban? Mint megváltódban? Mint uradban? Vagy sok minden megelőzi őt, és kiszorítja őt abból a központi helyből? És lehet, hogy azt a központi helyet te foglalod el, ami őt illetné. A te gondolataid, a te érzéseid, a te terveid, a te szándékaid, a te álmaid, a te akaratod, az Úr Jézus tanítványa lettél, aki végtelenül szeretett téged, és végtelenül hatalmas, és végtelenül bölcs, érte dobban a szíved, érte lángol a szíved, az ő tanítványa vagy igazán? Kérdezd meg ezt magadtól, és az ő jelenlétébe válaszolj erre. Minden esetre ő újra kéri a szívedet, ahogy olvassuk az írásba, ő így szól, hogy adjad fiam a te szívedet nékem, adjad leányom a te szívedet nékem. Nem elégszik meg kevesebbel. Aki által meg akarja dicsőíteni magát, annak az ő tanítványává kell lenni. Ne állj ellen a hatalmának, a bölcsességének, a szeretetének, a vonz erejének, hanem add neki a szívedet. Hadd használjon az ő neve magasztalására téged. Aztán a második dolog, ami eszembe jutott, hogy olvasgattam az igét, hogy hallgass meg a parancsait. Ezek a tanítványok, akiket Jézus magához szólított, oda jönnek és meghallgatják, hogy mit mond nekik Jézus. És elmond nekik egymást az előttük lévő településről, annak az első házainál található megkötött szamáról és a csikajáról, és megparancsolja nekik, hogy azt a szamarat hozzá kell neki, szüksége lesz rá. És hogyha valaki kérdez tőlük valamit, akkor aztán ezt és ezt válaszolják. Ki adja nekik a parancsot, mint egy vezér, mint egy király, mint egy uralkodó. És a két névtelen tanítvány pedig meghallgatja az Úr Jézus parancsát, látszik, hogy jó megjegyezték, amit mondott nekik, erőse hegyezték a fülüket, és bevésték az Úrnak a szavait a lelkükbe, mint a katonaságnál kellett mondani, hogyha valamit parancsoltak, hogy parancs értettem, ők is ezt mondták, parancs értettem, indulunk, és engedünk neked, Jézusunk. Milyen csodálatos, hogy ma is Jézus tanítványai vagyunk, ő magához szólít bennünket, és parancsokat ad nekünk. és nekünk ilyenkor hegyezni kell a fülünket, és a szívünket, jól megjegyezni, amit mond, és aztán majd követni is. De milyen csodálatos, hogy itt van előttünk a Szentírás, hogy olvasgathatjuk otthon, hogy vannak segédkönyveink, hogy eljöhetünk a gyülekezetbe, és hallgathatjuk az írást, az ígét, az Úr Jézus szavait, és meghallhatjuk, hogy mit parancsol ő nekem. Ha azt akarja az Úr, hogy mi megdicsőítsük őt, akkor parancsokat ad nekünk. És nekünk meg ezeket meg kell hallgatni. Le kell ülnünk otthon az ige mellé, olvasnunk kell, tanulmányoznunk kell, el kell jönni a gyülekezetbe, az Isten tiszteletre, figyelnünk kell az ige hirdetésre egész valónkkal, minden idegszálunkkal, mert az igén, az ige hirdetésen keresztül hallgatjuk meg az Úr Jézusnak a parancsait. És így vesszük át az ő akaratát. Ő nagyon gyakorlati dolgokat is parancsolhat nekünk, nem csak azt parancsolhatja, hogy mit higgyünk, hanem azt is, hogy mit tegyünk. Ezeknek a tanítványoknak nagyon gyakorlati parancsot adott, és sokszor nekünk is ilyen gyakorlatias parancsokat ad, testvérek, de nem kell nagy dolgokat várni, mert nem volt nagy dolog az, hogy ezt a két csacsit el kellett hozni, és nem nagy dolog talán azt, amikor azt mondja az Úr, hogy menj oda X-hez, Y-hoz, és kér tőle bocsánatot, vagy azt mondja, hogy bocsáss meg annak, aki megbántott téged, vagy menj el ide és látogass meg azt az embert, vagy beszélgessél ezzel a szomorú szívű munkatársaddal, vagy rendezd a viszonyodat a szomszédoddal, vagy nem tudom mit, de valamit mond az Úr az igén keresztül, és átveszed ezt a nagyon gyakorlati, nagyon egyszerű parancsot, csak hallgasd meg, hogy mit akar. Olyan csodálatos dolog ezt, testvérek, Jézusnak a parancsait hallgatni. Ő nem kíván tőlünk soha olyan teljesíthetetlen dolgot, ami abszolút lehetetlenség volna teljesíteni. Nem kívánja azt, amit tőlem kívánt a tornatanárom, hogy ugorjak át 170 centit magasugrásba. Persze soha nem sikerült, nem voltam olyan ügyes általános iskolás koromban, most se, most meg pláne nem. De nem lehetetlen, amit Jézus kíván, mert ő tudja, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, mire vagyunk képesek, mire nem vagyunk képesek, és hozzánk szabja a parancsait. Egyszerű parancsok ezek. És ha mond valamit, akkor tegyétek meg. Ha parancsol valamit, tegyétek meg. Emlékeztek, hogy Mária mondta ezt a szolgáknak a kánai mennyegzőbe, hogy majd ha Jézus parancsol nektek valamit, tegyétek meg. Akármilyen furcsa dolog is lesz az, akkor is tegyétek meg. Később megparancsolta ugye, hogy töltsék meg a kővedreket, amikben volt a víz, töltsék meg őket újra vízzel, és aztán borrá változtatta. Hallgassuk meg az Úr Jézus parancsait, testvérek, az ígéből. A harmadik dolog, hogy ne csak meghallgassuk a parancsait, hanem engedelmeskedjünk is az igéjének. Azt olvasok, hogy a két tanítvány szépen meghallgatja, ekkor tulajdonképpen passzívak még, de bár a lelkükben, a szívükben nem passzívak, de testileg nem csinálnak semmit, csak ott állnak és hallgatnak, figyelnek, de aztán utána megindulnak, és kezük, lábuk elindul, és engedelmeskednek annak, amit Jézus mond, átültetik a gyakorlatba. Azt olvassuk az igében a 6. versben, hogy a tanítványok elmentek, és úgy tettek, ahogy Jézus parancsolta nekik. Függnek Jézustól, már nem a maguk feje után mennek, nem bolyonganak, hogy valahol keressenek egy szamarat, hanem oda mennek, ahol Jézus mondta nekik. Amikor megkérdezik tőlük, hogy hova viszitek azokat a csacsikat, akkor nem a maguk esze szerint válaszolgatnak, hanem azt mondják el, amit Jézus adott a szájukba. Megteszik, amit Jézus mond, mégpedig pontosan megteszik. Nem tesznek se többet, se kevesebbet. Függnek attól, amit Jézus mond. Ez az engedelmesség. Amikor Jézus mondja Péternek, hogy dobd ki a hálót, és akkor Péter mondja, hát egész éjjel nem fogtunk semmit, de a te szavadra kivetem a hálót. És akkor kiveti a hálót, és megfogják a nagy zsákmányt. Vagy amikor Jézus mondja a béna embernek ottan a kibontott tetejű házban, hogy kelj fel, vedd fel a nyoszoljádat, és eredj haza. És az illető fölkel, és veszi a nyoszoljáját, és hazamegy. Vagy amikor olvassuk, Lázár, jöjj ki! Mondja a halott embernek. És a Lázár fogja magát, és kijön a sírból. Engedelmesség. Azt testvérek, mindenki tudja, hogy az Úrnak való gyakorlati engedelmesség nélkül nem fog fölragyogni sehogy Jézusnak a neve. Ha engedetlen hívők vagyunk, akkor abból nem lesz Jézus dicsősége, sőt, inkább még az ő nevének a hátratétele vagy bemocskolása ered abból. Hát az első kérdés, hogy a tanítványa vagyok-e, ha nem, adjam neki a szívemet, de ha az övé vagyok, akkor is adjam neki a szívemet. Újra és újra. Aztán a második dolog, amit tehetünk, hogy meghallgatjuk az ő parancsait, figyelmesen, alázattal. Aztán utána neki indulunk és megtesszük, amit kért. Engedelmeskedünk neki. Aztán utána jön a negyedik lépés. Add neki a kincseidet. Ezt a címet adtam neki, mert Márk evangélistától tudjuk, itt Máténál nem olvassuk, de Márk evangéliuma írja nekünk, hogy amikor odaérnek a csacsikhoz a tanítványok, akkor megkérdik őket, hogy miért oldjátok el ti a csikót. És azt válaszolják, hogy azért, mert Jézus ezt és ezt mondta. Mire elengedik a jószágokat. Lukácstól megtudjuk, hogy ezek a szamár gazdái voltak, tudnélik, akik kérdeztek, őket érdekelte, miért oldjátok el, mire ők, mert az Úrnak szüksége van reá, visszhangozzák Jézus szavait, és azok elengedték. És itt az érdekesség, testvérek, hogy azok az emberek odaadták a csacsiaikat. A nőstény csikót, hogy így mondjam, illetve a nőstényt, az anyát, és odaadták a csikaját, a kisebbet, a frisset. Arra fog ráülni ma Jézus. Azt még nem nyüstölték meg, az még friss volt, erős volt, de valahogy simán odaadták ezek a gazdák. Értitek? Nem is volt szó arról, hogy visszakapják, vagy nem, mikor kapják vissza, mennyi lesz a bérleti díj, semmi, csak odaadták. Így járultak hozzá az írásnak a teljesüléséhez, amit Zakariás prófétától mi is olvastunk, ők is ismerték. Zakariás 9.9-ben arról van szó, hogy a Messiás jön majd Jeruzsálembe szamár csikó hátán ülve. Korábban is megtörtént ez, testvérek. Egy régi történet mondja, hogy Dávid a megparancsolta az embereinek, hogy a fiát, Salamont, a későbbi királyt, egy szamára ültessék, és azon vezessék le a Gihon forráshoz. És a Cádók pap és a Nátán próféta kenje ott Izrael királya, és aztán fújják meg a kürtöket, és kiáltsák Jeruzsálemben, hogy éljen Salamon király. Olvassuk a Királyok első könyvének első részében, a 33. és következő verseiben ezt az eseményt. És aztán kétszer is megerősíti, hogy és Cádók pap és Nátán próféta felültette Salamont, az ifjú Salamont a szamára, vagy összvére, és bevezették, és végig csinálták vele azt, amit Dávid király mondott. Tehát Dávidnak egy fia már bevonult oda szamár csikón, és most jön az, akinek Salamon is csak az előképe volt, akiről azt mondta Jézus, hogy nagyobban itt Salamonnál, pedig őt is eljött meghallgatni, Sába királynője a föld végéről, most itt vagyok én, aki sokkal nagyobb és bölcsebb vagyok nála, most jön Jézus, és ő is szamáron jön be, és ezt a szamarat megkapja. Simán megkapja azoktól, akiké az volt. És ezzel hozzájárultak az ő nevének a megdicsőüléséhez. Később is történt ilyen, hogy Jézusnak odaadtak valamit. Emlékeztek, hogy hát sok mindent adtak neki, azokról most nem nagyon akarok emlékezni, a köpésekről, meg botütésekről, meg korbácsolásról, meg egyebekről. De Arimátiai József pár nappal később odaadta neki a sírját, amiben még nem feküdt senki. Ezen a szamárcsikón se ült még senki, abban a sírban se feküdt még senki, ez illik, így illet Jézushoz, a világ urához, Isten fiához. És abból a sírból támad fel aztán az Úr Jézus harmadnapra. Itt meg ezen a szamárcsikón vonult be, mint a jövendő királya az Isten országának a fejedelme Jeruzsálembe. Megkapta ezeket a dolgokat. Kérdés, hogy megkapja-e tőlem is, amire szüksége van. És sokszor itt nem is csak arról van szó, hogy a szívemet kell neki adni, vagy én nem tudom, a lelkemet, vagy az egzisztenciámat kell odaadni, azt is oda kell adni, de lehet, hogy egyszerűbb dolgokat kér tőlünk. A szamárcsikót, meg a sírkamrát, vagy egy kis pénzt, vagy én nem tudom micsodát, valamit, ami az ő nevének a felragyogását szolgálja. Ha valamit kér tőled, akkor ne tartsd vissza. Ha valamiről tudod, hogy az ügyét ez előre vinné, a neve felragyogását szolgálná, ha anyagi dolgok, akkor is add oda. Ha szükséged van rá neked is, mert mondod, hogy nekem is szükségem volna arra a szamácsikóra, meg arra a sírkamrára is, akkor is add oda. Mert ha kéri, akkor erre neki szüksége van, és ez az ő nevének a felragyogását fogja szolgálni. És a te veszteséged az nem veszteség, az nyereség. Akarod, hogy felragyogjon Krisztus neve? Nem a te neved, az ő neve. Akkor add neki a kincseidet. Aztán az ötödik pont. Szánd oda magadat ő neki. Ha azt akarod, hogy neve felragyogjon, szánd oda magadat ő neki. Azt látjuk itt a történetünkben, hogy amikor az Úr Jézus megkapja a csacsit, elindul Jeruzsálembe, és a szamára is, és az útra is ruhákat terítenek az emberek. Olvassuk a Királyok második könyvének a 9. részében, hogy Jéhu egy vezér ember volt, és az Isten őt választotta ki királyá Akháb helyett, és egy proféta által közölte vele, hogy te leszel Izrael királya, és az a proféta fölkente őt a szolgálatra, és amikor kijött a profétától az emberei közé, akkor kérdezték az emberei, hogy mit mondott neked az az ember, mit mondott neked a proféta, és elmondta, hogy mit mondott neki. És akkor azt olvassuk az írásban, hogy akkor sietve fogták a ruhájukat, és leterítették Jéhu elé a lépcsőre, és megfújták a kürtöket. Ez a szimbólum azt jelképezte, ez a szimbolikus cselekmény azt jelképezte, hogy egész valójukat odaadják Jéhunak. Elismerik maguk fölött, elismerik vezérüknek, és azt mondják, tied vagyunk életre halára. Amikor Jeruzsálembe később, nem Jéhu, hanem Jézus előtt leterítik a ruhájukat, az emberek szamára vagy az útra, akkor azt fejezik ki, hogy rendelkezz velünk, engedünk neked, a tieid vagyunk, rendelkezésedre állunk egészen, egészen. Ez a teljes önátadásnak, önkiszolgáltatásnak volt a szimbóluma, ahogy az egyik énekünk mondja, nem itt a gyülekezeti énekünk, énekes könyvünkben van, hanem máshol találkozunk vele, de kedves testvérünk írta, hogy nem félig a tied, a szívem, az életem. Nem félig, hanem egészen. Ahogy te is egészen adtad magad, értem, én is egészen adom magam neked. A testem, a lelkem, a kezem, lábam, a szám, a szemem, az agyam, az időm, a képességeim, az akaratom, a családom. Vedd egész éltem kegyelmedért. Egész éltem kegyelmedért. Szánd oda magad neki te is. Nem tudjuk így elé teríteni a ruháinkat a szó szoros értelmébe, de jelképes értelembe igen. Imádságba tudjuk elé tárni magunkat, és mondjuk neki, nem félig adom magamat neked, hanem egészen neked adom magamat, neked, aki egészen adtad magad, értem, a kereszten. A félig keresztjének, testvérek, a félig meddig keresztjének nem szolgálhatják Jézus dicsőségét. Hogyha én langyos szívű keresztjén vagyok, akkor kiköp az Úr a számból. Mert legyek inkább hideg, vagy lennék forró iránta, de langyos, akkor kiköp. Illésnél olvassuk a kétfelé sántikáló zsidókat, akik egy kicsit akartak az Úrnak is tetszeni, még egy kicsit akartak a Baálnak is tetszeni, és ottan imbolyogva jártak, keltek a világba, mert két Úrnak akartak szolgálni. De nem lehet, mondja nekik Illés próféta, vagy az Úr az Isten, akkor szolgáljatok neki egészen, vagy ha nem, akkor szolgáljatok a Baált. Nekünk se lehet ezt a kettősséget gyakorolni, és nem lehet a farizeusok kettősségét se gyakorolni, akik külsődlegesen nagy hívők voltak, a tál külsejét jól megtisztították, de a belseje tele volt ragadománnyal, másoktól elrabol dolgokkal, istentelenséggel. Ez így nem megy. Vagy az Úré vagyok egészen, kívül belül, testestől, lelkestől, vagy ne játszam itt a Csekovicsot. El kell ismernem Jézust, az életem minden területe feletti Úrnak. Az lényem minden területe feletti Úrnak. Nem tarthatok vissza semmit, ha ő azt akarja, hogy általam megdicsőjön, akkor igény tart mindenre. És nem fogja ketté osztani az életemet, amit látunk sokszor ebben a szerencsétlen világban, egy csomó egyházba egy csomó vallásos embernél, magát kereszténynek tartó embernél, hogy van neki egy vallásos élete, meg van egy világi élete. Van egy szekuláris élete, ahol Jézusnak semmi helye nincsen, meg van neki egy ilyen vasárnapi kereszténysége, amiben állítólag Jézus nagyon fontos neki. Nem, testvérek, ilyen nincs. Jézus ezt nem ismeri. Az ilyen emberek nem megdicsőítik, hanem meggyalázzák az Úr nevét. Azok dicsőítik meg, akinek az életét Jézus mint egy egységgé teszi, akinek uralja a templomi életét, a gyülekezeti életét, a szószéki szolgálatát, de odafönt a családi életét is, meg a munkahelyét is, meg a munkavégzését is, meg a munkavállalókhoz való viszonyát, meg a testvéreihez való viszonyát, meg a szüleihez való viszonyát, meg mindent. Akkor az egész életem vett kegyelmedér. És akkor dicsőíteni fog. Magát fogja megdicsőíteni általunk. Add neki egészen önmagadat. A hatodik dolog, hogy áldjad őt. Áldjad az Úr Jézus, testvérek. Ezek az emberek, akik itten elindultak, és Jézus körül voltak, előtte voltak, és utána jöttek, és körülvették őt. Azt olvassuk, hogy áldották őt. Így azt jelenti, hogy áldott, aki jön az Úr nevébe. Áldott, aki jön az Úr nevébe. Ez csodálatos dolog, hogy elismerik, hogy kicsoda Jézus. Ez az ő áldása, hogy elismerik, hogy kicsoda ő. Ő az Úrnak a nevébe jön, az azt jelenti, hogy az Úrnak a szolgája. Olyan, mintha maga az Úr lenne. Mert aki az Úr nevébe jön, az olyan, mintha maga az Úr jönne ott. De ez igaz is volt. És mondják neki, hogy te vagy a Dávid fia, az a méltóságjelző volt, a legnagyobb királynak a méltóságjelzőre. A királyok királya, az urak ura. Úgy gondolták a zsidók az összes irataik alapján, hogy ez a békességnek a fejedelme, aki nem csak a zsidóknak, hanem az egész mindenségnek békességet, harmóniát hoz. Aki kiirtja az emberek közül a háborúságokat, a békétlenségeket, és egy új világot teremt. Áldották őt. Áldották őt ezek az emberek. És akkor válik Jézus neve naggyá és fényessé, testvérek, ha mi is ezt tesszük, ha áldjuk Jézus nevét a nyilvánosság előtt. Nem csak a templomban, nem csak a szívünkbe, hanem otthon és egyáltalán ott, ahol vagyunk. Ha annak valljuk őt, aki az életünk bármelyik szegletében, őnála nincs nagyobb, nincs hatalmasabb, nincs szeretőbb, nincs bölcsebb személy, méltó arra, hogy áldjuk. Ő az Isten fia és Dávid fia. Ő a békesség fejedelme. Annyira szép dolog, amikor valaki örömittasan, tényleg örömmel, békességgel áldja az Úr nevét. A község, a közösség előtt. Az ő saját Jeruzsáleme előtt. Áldjad az Úr nevét, és ezzel emeled őt naggyá. Ezzel fényesíted a nevét. Aztán a hetedik dolog, testvérek, mindjárt a végére is érünk. Hívd segítségül, ezt a címet adtam neki. Mert az Úr Jézust, amikor ez a tömeg áldotta, akkor nem csak áldotta, hanem azt kiáltották, Hosanna. Hosanna, Hosanna, azt jelenti, hogy most ments meg minket. Ments meg minket, szabadíts meg minket. Rabok vagyunk, tégy minket igazán szabadokká. Bezártak minket, nyisd előttünk tért. Nem tudunk magunkon segíteni, de te tudsz rajtunk segíteni, és akarsz rajtunk segíteni. Tőled várjuk a rabság láncainak a lehullását. Bízunk benned, és ezért segítségül hívunk. Hisszük, hogy van elég szereteted ehhez. Hisszük, hogy van elég bölcsességed ehhez. Hisszük, hogy van elég hatalmad ehhez. Szabadíts meg minket, akik nem tudjuk magunkat megszabadítani. Segítségül hívni az Úr Jézust. Ments meg, Uram, engem az örök haláltól. A ma rettenetes napon minden bajtól, énekeljük az egyik énekünkben. Ments meg, Uram, engem. Amikor a hajón a tanítványok bajba kerültek, ments meg, Uram, mert elveszünk. Mindig ez a Hosanna. Ments meg minket, mert magunkat nem tudjuk megmenteni. Ezért segítségül hívunk. Hív segítségül Jézust. Mert akkor elismered ezzel, hogy ő a szabadító. Ő a szabadító, és meg is fog téged szabadítani, igazán szabaddá fog tenni, valóban szabaddá fog tenni. A hívő embertestvérek, aki Jézus dicsőíti, az nem valami ateista ideológiába bízik, nem marxista, meg neomarxista, nem is jobboldali ideológiában bízik, és nem politikusokban bízik, hogy majd megmentik őt, és eljuttatják a mit tudom én milyen mélységből, eljuttatják majd a nem tudom én milyen utopisztikus földi mennyországba. Mi nem emberektől várjuk, testvérek, mindegy, hogy baloldali vagy jobboldali, ilyen ideológia vagy olyan ideológia, hanem Jézustól várjuk. Jézus vezet át bennünket, aztán mindegy, hogy milyen ideológia uralkodik körülöttünk. Ő vezet bennünket, ő a mi szabadítónk, aki az igazi bajból, a bűnből, a vétkeinktől, a kárhozattól megment minket, és szabadokká tesz itt a földön is bennünket, valóban szabadokká. Különböző fogságokból, rabságokból, megkötözöttségekből, a számítógép rabságából, az indulataink rabságából, a mit tudom én, egyéb megkötözöttségén, lehet az még okkultizmus is. Spiritizmus, jóslás, csillagoktól való függés, mit tudom én, micsoda, egy csomó embernek egy csomó rabsága van, amiről nem akar beszélni, lehet az alkohol, vagy én nem tudom mi. Ő a szabadítónk ezektől is. És ő az, aki eljuttat minket egy igazi szabad életbe itt a földön, de aki tudjuk, hogy az örök életet ígérte nekünk, és meg is fogja adni, elvezet minket az új égre és az új földre. Hívd segítségül az Úr Jézust. Neki mondjad, Hozsanna, Dávid fia, Jézus, ments meg engem, ne csak másokat, ne csak a világot, engem ments meg, hogy szabad legyek. És a tied legyek egészen. És az utolsó dolog, testvérek, a nyolcadik dolog, amivel megdicsőíti Jézus magát mi általunk, amikor róla tanúságot teszünk. Azt olvassuk itt az ígében, hogy amikor bemegy Jézus Jeruzsálembe, az újongó, őt áldó és segítségül hívó tömeg közepette, akkor Jeruzsálem lakói felbojdultak. Az egész város megbojdult. Micsoda? Mi van itt? És kérdezik az emberek a tanítványoktól, meg ettől a Jézust magasztaló sokaságtól, kicsoda ez a férfi? Kicsoda ez a férfi? És azok válaszolnak. Ez Jézus, a galileai Názáretből való próféta. Ezek az emberek ott Jézus körül nagyon egyszerűen, nagyon világosan válaszolnak a feltett kérdésre. Kicsoda ez? Nem mondják, hát nem tudjuk pontosan kicsoda. Hát az előbb mondták el, hogy kicsoda. Tudják, hogy kicsoda. És ezt elmondják egyszerűen, világosan. És ha ezt a választ vizsgáljuk, akkor ez egy nagyon egyszerű és nagyon igaz válasz. Jézus a próféta. Jézusnak a királysága mellett volt egy ilyen tiszte is, hogy ő volt a próféta, a végső, az utolsó próféta. Az emmausi tanítványok mondják később a feltámadott Jézusnak, akit nem ismernek föl, hát nem hallottad azt, ami a názáreti Jézussal esett, aki cselekedetben és szóban hatalmas próféta volt Isten és a nép előtt? Jézus próféta volt. Hatalmas tettei voltak, és lenyűgöző tanításai voltak, és joggal tartották őt minden próféta koronájának, a legfőbb és legutolsó prófétának. Elmondták, hogy kicsoda Jézus, és te meg én, mi többet tudhatunk Jézusról. Mi tudhatjuk azt is, hogy ő királyok királya, tudhatjuk, hogy a próféták prófétája, tudhatjuk a papok papja, ő a messiás, ő a világ megváltója, az üdvözítő, ő a nagy szabadító, ismerjük a lényét közelebbről, ismerjük a jövőre vonatkozó terveit. Mi sokkal többet tudunk már Jézusról, mint ez az ünneplő sokaság. Sokkal többet. És ha valaki megkérdezi tőlünk, ne talántán, hogy kicsoda ez a férfi, ki ez a Jézus, akkor mondjuk el, hogy kicsoda. Mert ezzel megdicsőítjük Jézust. Mi is, amikor tanúbizonyságot teszünk. Ne hallgassunk, ne lapítsunk, ne húzzuk be fülünket, farkunkat, amikor beszélhetnénk róla, hanem vállaljuk már őt, aki a gyalázatba ment értünk, aztán utána, hogyha vállaltuk, akkor síránkozhatunk, hogy milyen a világ. De amíg nem vállaljuk Jézust, addig ne síránkozzunk, addig mi magunk is elősegítjük, hogy a világ olyan legyen, meg még olyanabb, mint amilyen. Tegyünk róla tanúságot, és dicsőítsük meg őt ott, ahol vagyunk. Befejezem. Jézus megdicsőíti magát az övéi által. És hogyha most nézzétek, végig gondoljátok ezt az egész történetet, Nézzétek, hogy többen is együtt működnek Jézus megdicsőítésébe. Hogyha úgy ott vannak a tanítványok, a közvetlen tanítványok, aztán a csikóknak a gazdái, a szamara gazdái, aztán az a sokaság, amelyik ott áldja Jézust. Ez Jézusnak a megdicsőítése, testvérek, nem csak egy egyéni dolog, hanem egy közösségi dolog, azt akarom ebből kihozni. Ebbe együtt kell működnünk, testvérek, ahogy összeadódik a tanítvány, a sokaság, a tulajdonosok tevékenysége, és mi történik? Fölragyog Jézusnak a személye, Jézusnak a neve. Nekünk is együtt kell dolgozni. Ha tetszik, ha nem. A gyülekezetbe is, a családba is. Férj, feleség, gyermek, gyülekezetbe lelkész, presbiterek, gyülekezeti tagok. Nekünk együtt kell dolgozni, és mindenki, amikor megteszi azt, amit Jézus tőle vár, akkor valami nagy dolog jön ki az egészből, mert Jézus felemeltetik. Felemeltetik és felmagasztaltatik. És azzal zárom le a másik rövid észrevételemmel, hogy vajon nem ez volna a mi emberi életünknek a rendeltetése? Dehogy nem. Hát a Biblia szerint ez az életünknek a rendeltetése. Nem az a rendeltetése, hogy küzdve küzdj és bízva bízzál, szép mondat, de nem ez a rendeltetésünk, hanem az, hogy legyünk Jézus dicsőségének magasztalására. Ha Jézus magasztalja a szívünk, az életünk, testvérek, a szavaink, akkor betöltjük a rendeltetésünket. Erre teremtettünk. És ha betöltjük a rendeltetésünket, akkor helyünkre kerülünk mi magunk is. Az életünk a helyére kerül. Az életünkben helyére kerülnek a teremtett dolgok. Akkor úgy mondjuk békességben leszünk. Vagy úgy is mondhatom, boldogok leszünk. És aztán, ha meghalunk, akkor megyünk a mennybe, ahol a jelenések könyve szerint az Isten országában mivel fogunk foglalatoskodni? Jézusnak a magasztalásával. A menny középpontjában is ő és az Atya áll a Szentlélekkel együtt. Őt magasztalják, a bárányt, a megöletett bárányt, aki méltó, hogy vegyen erőt, dicsőséget, tisztességet, hálaadást és magasztalást. Ez az életnek az értelme. Legyünk hát másokkal együtt, mi magunk is. Ezen a napon is, és mindenhol, és mindenkor, Urunk neve és kegyelme dicsőségének magasztalására. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy te megdicsőíted a nevedet ebben a világban, és a világ előtt. Köszönjük néked, hogy ebben bennünket is használni akarsz. Hogy ne csak lássuk a te fenségedet és dicsőségedet, hanem mi is tegyünk azért valamit. Köszönjük néked, hogy ezért kéred a szívünket, ezért mondod a parancsaidat, és kívánod tőlünk, hogy hallgassuk meg. Ezért kívánod tőlünk az engedelmességet, ezért kérsz tőlünk dolgokat, ezért kívánod, hogy odaszálljuk magunkat te neked egészen mindenestől. Ezért várod, hogy áldjuk a te nevedet, ismerjünk el annak, aki vagy. Hogy hívjunk segítségül téged a nyomorúság idején, és hogy rólad tegyünk bizonyságot. Mert mindezek együtt az életünkben a te dicsőségedet szolgálják. Segíts, Urunk, bennünket, hogy akárhol vagyunk, akárkik vagyunk, magunkban is, de együtt is tudjuk a te nevedet fölmagasztalni. Nincs nagyobb szüksége, Urunk, ennek a világnak, mint a te nevednek a dicsősége. Azért olyan nyomorult ez a világ, mert nem látják a te dicsőségedet, mert bemocskolták a te nevedet, mert háttérbe szorították, mert úgy tesznek, mintha nem lennél. Ó, Urunk, pedig rád van szüksége minden embernek körülöttünk, mint ahogy nekünk is. Segíts bennünket, hogy mi állhassunk a magunk helyén, egyénenként és gyülekezetként is, és felemeljünk téged, akire mindenkinek szüksége van körülöttünk. Látod, hogy te vagy a megoldás, és ezt az emberek nem tudják, mi tudjuk. Segíts, Urunk, bennünket, hogy dicsőítsük a te nevedet. Áldunk azért, mert ez az életünknek az értelme, ez az, ami bennünket boldoggá tesz, ez az, ami helyre teszi az életünkbe az összes dolgokat, ez az, ami bennünket megvigasztal, ettől leszünk boldog emberek és kiegyensúlyozott, békességes, szabad emberek, hogy téged magasztalunk, segíts, Urunk, erre binnyájunkat. Köszönjük néked, hogy a régi dolgok ma is élővé válhatnak, hogy nem csak ott régen magasztaltak téged a tieid, hanem mi is magasztalhatunk itt és most téged. Segíts ebben, adj ebben jó előrehaladást. Köszönjük néked, hogy így bízhatjuk reád magunkat, gyülekezetünket, országunkat, népünket, hazánk vezetőit. Könyörülj meg, Urunk, rajtunk, és vondd a szívünket magad után. Tégy minket téged dicsőítő emberekké. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökkön örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvérek, a hirdetéseket hallgassátok meg. Ahogy az elmúlt években megszokhattuk már, most is úgy történik, virágvasárnapi koncert lesz most az istentisztelet után, gyülekezetünk zenész tagjai, az énekkarunk fog egy kis műsort adni itt a templomban. Aki itt tud maradni, örvendezzen és hallgassa meg ezeket a szebbnél szebb műveket, amiket itten előadnak, gyerekek, énekkarosok, csengettyűsök, egyéb zeneszerszámok ismerői és helyes használói. Maradjunk itt egy pár percig, majd fölállunk, és ki lehet egy kicsit menni, mozogni lehet egy picit, aztán utána meg fogunk rázni egy csöngöt, és akkor kezdődik a koncert, akkor jöjjenek vissza a testvérek, addig itt egy kis előkészület kell. Egy 10 perc körülbelül az idő, vagy negyed óra maximum. Tehát mindenkit szeretettel hívunk, és várunk erre a kis koncertre. Emelje szívünket az Úr Jézusnak a magasztalására. A jövő hét nagy hét lesz, a hivatalos alkalmaink csütörtökön kezdődnek, csütörtökön este 18 órakor lesz istentiszteletünk. Pénteken nagy péntek lesz, 9 órakor lesz istentiszteletünk az újabb rend szerint. Éljünk ezzel, ha már megkaptuk ezt a lehetőséget. Tehát nagy pénteken délelőtt 9 órakor lesz istentiszteletünk. Szombaton gyülekezeti nagyszombati áhítatunk lesz, 16 órakor kezdődik. Tehát csütörtök 18, péntek 9 óra, és szombaton pedig 16 óra. Vasárnap és hétfőn istentiszteletet tartunk úrvacsorasztással a szokott időben. Készüljünk békességgel, örömmel, hálaadással a szívünkben húsvét ünnepére. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora.